14. fejezet. Némely megjegyzések az anyai szem erejéről és a szerelmi érzések fölpiszkálásáról. A mai fiatal ember, ha szerelmi bánat ér és a zöld szemű szörnyeteg megmarja, vagy a halált keresi, vagy párbaj segédek után futkos, vagy pedig bezárkózik egy külön szobába egy szép leánnyal, akit muzsának neveznek, és onnan a világ fájdalomtól csöpögő verseket ír. Fabricius, mikor a Rozália találkájáról hallott, nem cselekedte meg ezek egyikét sem, noha ő is le volt sújtva. Ha a nap leesik az égről, és elgurul egy pocsolyába, kevésbé csodálkozik vala. De hisz ez több is volt, mintha csak a nap hagyná el az eget. Ő maga esett ki a saját énjéből. Egy idegen bolygón találta magát boldogtalannak. Tompultság, üresség, sivár céltalanság érzései kezdték gyömöszölni. Roskadozott a lába, zúgott a feje. A vén lábas házak hátrafelé látszottak húzódni előle, mogorvány ünnepélyesen. A furmányos szekerek kerekei döcögve tagolták az utcaköveket horzsolva. Rozália, Rozália. Az ablakoknál a kosaras rostélyok alul jutott kibukkant egy leányfej, rámosolygott kedvesen, ismerősen, ami olyan fajta fájást váltott ki belőle, mintha a halántéka ereit rángatná láthatatlan kéz, ugyanaz tartotta összeszorítva a szívét is. Ment egyenesen haza, mint az alvajáró, öntudatlanul megszokásból. Az egyik utca szögletnél a Blom Miklóssal találkozott. Lovon ült, pálias a kicsife, messziről kiáltotta. Hogy vagy? Rici? Szervusz, Rici! A Fabricius becéző neve. Kirándulok egy kicsint a Vashámorhoz. Gyere te is! Majál is tartunk a vidéki szépekkel. Nem igen győzöm már, de mit csináljon az ember? Szervusz, Rici! Utálatos kutya, sziszegte utána Fabricius. De már haza is ért, és olyat rúgott a zöldre festett kapuajtón, hogy szinte meghasadt. Az öreg Fabriciusné várta már az ebéddel. Kedvenc ételei jöttek az asztalra, kásás, csirke, és levelen sült, mivel hogy kenyérsütés napja volt, és a kemence már anélkül is be volt fűtve. A gyermek szenátor azonban hozzá se nyúlt az ételekhez, amellett sápat volt és ingerlékeny. Nem vagy te beteg? Aggódott az öreg asszonyság. Csak a fejem fáj egy csöppet. Ne kössek egy kis torma levelet a homlokodra. Hát, ha kihúzná? Nem húzza az ki. Nem a torma, de hatökör sem. Ebéd után föl se ment, mint rendesen, a városházára, otthon ült a szobájában az ablaknál, és nézte a jövő menő felhőket. Igazodtak, keverőztek, foszladoztak, meg megint tömörültek a színes párák. Nagy sürgés készülődés volt fent, míg végre este felé kitört a vihar, megmozdult az ég, és telefirkált a villámvonalakkal a nagy igazító kéz a mennyboltot. Éppen ez kellett Fabriciusnak. Vihar a lelkében, vihar a természetben, csak zúgjon a szél, csak ropogjon az ég, bár mindent összemorzsolna. Köpönyeget se vett, úgy ment ki a viharba, és kiútván a város kapuján a csodálkozó őrök tisztelgése mellett neki indult a harasztos erdőnek. Aragos természetet megfogta pajtásnak, s hogy én így ketten együtt kidühöngték, kitombolták magukat, valamivel könnyebb volt lelkének a nehéz súly. Mikor hosszú bolyongás után későn este hazatért, Fabriciusné már ágyban feküdt. Nem várta haza, mert gyakran szokott elmaradozni, vagy klöszteréknél a lányok közt, vagy a városi pincében a szenátorokkal. A szolgáló vacsorával kínálta, de a fiatal úr leintette, hogy nem kér semmit. Sokáig föl s alá sétált a szobában, hallgatta a zuhogó esőt, mely még csak most eredt meg, aztán az anyja szobájába nyitott. Alszik már, édesanyám? Nem, akarsz valamit, fiacskám? Csak jó éjszakát akartam neked kívánni, mint közönségesen. Ezzel az ágyhoz lépett, leült a székre, megfogta az öregasszony kezét, megcsókolta. Azután is a kezében tartotta szótlanul. Az öregasszony szinte önkéntelenül odáig csúszott a fal felé, úgyhogy most már a szenátor feje is elfért a vánkosa. Lehajtotta a fejét, és odanyomta az anyja szívéhez szorosan, úgy, mint gyerekkorában, és az egyik lábát is föltette. Jaj, ne nyomj hát úgy! De látja, mamácskám, már is nem fáj, hogy a fejem, hogy odanyomtam magához. Elrejte, bolond hízelgő! Hát azt hiszed, amit hat ökör ki nem húz, azt az anyai test melege kihúzza a fejedből? Nem csak hiszem, de tudom. És ezzel össze-vissza csókolta a matróna kedves, okos fejét. Az viszont tettetett bosszúsággal igazgatta helyre, félre csúszott bodros háló főkötőjét, és vidáman kacagott föl. Na, te igazán szép szenátor vagy, aki az anyjával alszik. Ha látná a város, nem tudom, mit szólna hozzá. Majd aztán mélyet sóhajtott, és így folytatá. Bizony szép idők voltak, mikor mindig velem aludtál kisgyerekkorodban. Amikor még meséltem neked, és te is mindent elcsacsogtál nekem. Aztán hallgass csak, milyen kópé voltál, hogy a szegény bátyácskát hoz, aki a másik ágyban hált, egyedül át nem ehessek, ha te alszol. Titokban oda kötötted a lábamat egy madzaggal az ingecskét gombjához. És mikor elaludtál, eloldoztam a spárgát, úgy mentem át a testvéredhez. Szóval megcsalt mamácska. Mint ahogy megcsalsz te most, kiáltott fel ijedten az anya. Szent Isten, mi bajod van, Antal, hiszen te sírsz? Megsimított a fia arcát, és nedves lett a keze. Azért jöttem ide, mert ki akarom önteni a szívemet. Nem tudok hová fordulni, csak kegyelmethez. Segítsen rajtam, anyám, ha tud. Az én eszem cserben, hogy engem. Erőt vettek rajtam a gyengeségek. Ha erős vagyok, magamban van bizalmam. Ha gyenge vagyok, a maga bölcsességéhez fordulok, mint a gyenge gyermekkoromban. Olyan babonás hiedelemben élek, mintha az én gyengeségeim az anyai szeretet erejével összekeverve megszűnnének. Hallgasson hát ide, anyám. Jó, jó, csak beszélj, tedd ide a fejedet. Megsimogatta a sejmes hajat. Kibántott meg? Hol fáj? Mi fáj? Ne félj semmit. Nem hagylak bántani senkinek. Fabricius most aztán megnyitotta benső élete titkos folyosóit, mindenek előtt bevallotta Otrokócsi Rozália iránti szerelmét. Tudtam, szólt közben a nemzetes asszony, mely az első napon ébredt szívében, mikor találkoztak, s azóta nőtt, s ma már erősebb mindennél a világon. Ugye a lány is szereti-e? Nem volt róla szó. Forma szerinti vallomás nem történt. De ő, Fabricius, ekkoráig legalább abban a hitben élt, hogy szereti. Ezer édes szó bong a fejében. Mind meg annyi tündér csengettyű, melyek fenntartói ennek a hitnek. Egy-egy célzás, mély a tekintet, egy sóhaj, egy önfelett mozdulat, egy elpirulás. Haj, milyen cukorgarmadát gyűjtött össze ezekből memóriájába a gyermek szenátor. De hát ez mind olvadóra vált ma, amikor Nuskor bíró uram elmondta, amit a találkáról tudott. A nemzetes asszony felkönökölt az ágyában. Őt is felizgatta az eset, amit végighallgatta türelemmel. Forgós teremtette, pattant fel, mert katonás asszony volt. Ez annyira borzasztó, hogy szinte hihetetlen. Az az ember bizonyosan hazudott Nuskornak. Rozália Fabricius nénak is kedvence volt. Egyet kérdezek, mama. Hová lett a Georgina rózsából az egyik? Mert ugye a múlt vasárnap kettő volt kinyílva. Matild néni volt itt hétfőn vagy kedden éppen Rozáliával. Rozáliának adtam. Látod, ez a baj, mert a bélai ember a mi rózsánkat mutatta akkor este a bírónak, hogy a találkán levő hölgy hajából esett ki a lépcsőknél. Elhallgattak. Az öregasszony sóhajtott, és nem szólt semmit. Az első nagy potyogást művelt odakint a házfedelen. Nem-e jégeső, mondta az öregasszony, aztán csak tovább hallgattak, hogy nem-e jégeső. Végre egy kérdést tett közömbösen, szárazan, mintha csak úgy ásítás közben kérdezni, hogy a nyelvét ne pihentesse túl sokáig. És nagyon szereted? Azt hiszem, nem tudok nélküle élni, felelte az ifjú tele szenvedéllyel. Meg semmisülök. Bolondság, nem okos dolog az én fiamtól. De nem is úgy van az. Elég virág cserepen van nekem is, de még egyikben se nőtt még olyan nagyra a virág. Bármilyen üde volt is, és szép, hogy az edény szétrepesztette volna. Nem vagy te kenyérbélből, de még cserépből se. Vasból vagy, annak mondanak, hát az légy, és ne beszélj ilyeneket. Ne haragudjék, édesanyám, de kinek öntsem ki a szívemet? Na jó, jó, hát majd meglássuk, hogy van, mint van. Mindjárt holnap rendbe hozom a dolgokat, vagy így, vagy úgy. Mit akar csinálni mamácska? Azt még én most nem tudom, de minden el lesz igazítva. Most pedig menjen, feküdjön le, szenátor uram, de előbb nyújtsa ide a buksi fejét, hadd csókoljam meg. Fabricius szobájába vonult, csak úgy ruhástól dőlt le. Abban a hitben, hogy úgyse fog tudni aludni, de a viharban való barangolásban elfáradva, vagy talán az anyai csók varázslatos pecsétje alatt, legott elnyomta az édes álom. És másnap szinte egész öreg früstökig mártogatta abban a csodálatos égi harmadban, amely lemossa a testről és a lélekről a lankadságot. Másnap a nemzetes asszony alig várta a délutánt, magára vette fekete selyemruháját, előszedte a három sor keleti gyöngyöt, mint fehérek és egyformák, a fekete csipke főkötőre feltűzdelte az arany lencse szemeket, és a fülébe is beerőszakolta a smaragdos függőket. Fabriciusnak feltűnt a nagy gála. Eljaj, mama, maga úgy fest, mint aki hódító hadjáratra indul. Bizony nem tudom én, galambom, hogy hová indulok. Olyan garádi csokra lépek én most, amelyeknek se az alját, se a tetejét nem látom. Nem értem, mondta Fabricius, aki akárhogy takargatta, és felette ideges volt. Pedig ha egy kicsit gondolkoznál, megértenél, édes fiam. Mert igazságos lélek lakik benned is, az én lelkem meg az apádé. No hát, már most hová megyek én, mit gondolsz, és miért megyek? Ugye azért megyek, hogy valakit a mérő serpenyőre tegyek, és meglássam, mit nyom. Fabricius némán biccentett fejével. De hát van-e nekem ehhez jussom? Igenis van. De csak egy esetben, ha a mérleg két serpenyőjéhez képest, én is kétféle szándékkal megyek oda, az szerint, amit a serpenyő fog mutatni. Ha ide billen, az én menyecském a leány. Ha oda billen, az ördögé a leány, bírja békével, ámen. Jaj, mama, miket beszél? Keservesen sóhajtott, s amint az esélyekre gondolt, felváltva szaladozott arcán az élet két legközönségesebb festéke, a piros, meg a fehér. Hol olyan lett, mint a cékla, hol olyan, mint a fal. A nagyasszony ügyet se vetett rá több, és ahelyett a szolgálóknak adogatta ki a szigorú utasításokat távol léte tartamára. Vigyázzanak mindenre, az edényeket mosogassák el, és ne törjenek el semmit, mert lesz nem ulas. Koldus be ne ereszenek a pitvarba, nehogy ellopjon valamit. Hanem ha jönne az ámbitusra, vigyék ki neki a karaj kenyeret. Az ancsúra nézem be a méhesbe, nem jött ki-e raj. Ha kijött, szaladjon el Koch Jánosért, a perecesért, az majd leszedi. A Zsuzsi pedig tömje meg a két ludat, s adjon nekik inni. aztán pedig törjék meg a mákot, előbb becsületesen ki kell mosni a mozsár belsejét, egyéb iránt mindjárt itthon lesz. Azzal megindult a lépcsőkön katonás léptekkel, egyenes tartással, suhogott, roppogott rajta a sok sejem, és szép hófehér haja élénken kandikált ki a sok feketeségből. Szakasztott olyan volt, mondják, akik mindkettőket ismerték, mint a megboldogult fejedelemasszony Erdélyben, össze lehetett volna téveszteni, csak hogy Fabriciusné szigorúbb volt Bornemissza Annánál. Amit egyszer kimondott, az olyannak látszott a közönségesebb lelkek előtt, mint a gondviselés szózata. Zordon volt, mikor haragudott, és a szemöldökeit összevonta, mint a hegyek, amelyek közt született, és nyájas, mint a havasirét az őszi napfényben. A lelke jóságát arcára eresztette. A szenátor onnan felülről hallgatta a lépteit. Egyszerre megszűntek. A szenátor kitekintett az udvari ablakon, s látta, hogy az anyja megáll a két virágpad előtt, mely a liliputi udvart ékesíti, és letépi a Georgina rózsát, az egyetlent. A többiek, a megérkezendő testvérek még zöld burkaikban alusznak. Sokáig odamaradt a nemzetes asszony, Fabricius mindenféle mulatságot próbált kitalálni, de soha még nem telt olyan lassan az idő. A raj csak ugyan jött, ráült egy cseresznye gajra. Kohuram eljött, berázta a köpübe. Ezt mind végignézte Fabricius, azután újra fölment a szobájába, elővette az ótestamentumot, és rányitott az égő tüzes kemencébe vetett három zsidó férfiakról szóló fejezetre. Olvasgatta, de ez egyszer éppen nem szánakozott rajtuk, mert ő maga is éppen olyan tüzes kemencében érezte magát. Sőt, inkább cserélt volna az ifjakkal, mert azokról már tudatik, hogy bent nem égtek, még az ő sorsa még bizonytalan. Öreg uzsonna ideje is elmúlt, de még mindig nincs itt a mama. Néhány aktát szedett elő, talán a munka szalasztja meg az időt, de bizony nem értett ő azokból semmi. A fekete betűk bolondjába táncoltak előtte. Végre is a kutyával, a popráddal kezdett játszadozni, míg végre a füleit hegyezte poprád, ami jele, hogy az utca ajtó csikorgását hallja ott kün. Egyet mordult, meg elhallgatott. Tudta már, ki érkezik. Az ismeretes ruha suhogás hallható lett, Fabricius szíve hevesen kezdett dobogni, és benyitott a nemzetes asszony. Letette mantilláját egy karszékre, aztán a gyöngyöt vette le a nyakáról. Fabricius nem mert ránézni, az arcából olvasson. Kissé félrefordult, és félénk folytott hangon kérdezte. Hogy állunk? Na megállj, hadd vegyem ki előbb a fülbevalókat, mert egészen lehúznak. Tanulj egy kis türelmet. Hé, Zsuzsi, gyere be, fiam! Erezd meg egy kicsit hátul a mídert, mert mindjárt megfúlok benne. Nem való már öregasszonynak a parádé. Puha zsölle, fehér cipó való az öregasszonynak. Na, most elkotródhatsz. Mit is kérdeztél, édesfiam? Hát, hogy mi történt? Fabriciusné beült a zsöllébe, de még mindig nem nyilatkozott, előbb még egyszer bekiáltott a zsuskát. Keresd meg a kötésemet, te kecskebéka. Ígyni? Most pedig eredj a pincébe, hozzá egy kis sárgarépát, a kanárinak hadd énekeljen. Egyedül maradván a fiához fordult. Hát tudod, nem szeretek beszélni fontos dolgokról, csak ha teljes kényelemben ülök. A kötőtűk és az eszem egyenletesen és szoros kapcsolatban mozognak, vagy mind mozog, vagy egy se. Köszönöm szépen, de engem valóságos kínpadra feszít. Ugyan eredj te golyhó, hiszen az a lány olyan áratatlan, mint a ma született bárány. Az öröm ragyogása öntött el a szenátor arcát. Ó, mamókám, édes mamókám, nincs azon annyi makula se, amennyi egy pók lehellete a liliomon. Hát hogy volt? Mi volt akkor az a találka a vendéglőben? Fabricius név állat vont. Mit tudom én, hogy volt? Hogyan? Kegyelmed nem tudját, nem kérdezte? kérdeztem én minden, de a beszéd végre csak beszéd. Akkor aztán miképpen mondhatja, hogy ártatlan, fakadt kingerülten, mert láttam. Látta? Mondd el gúnyosan, hát lehet azt látni? Lehet bizony, csak szem kell hozzá, anyai szem. Hiába mosolyogsz kétkedőleg. Van olyan tudás is, amely fölött áll annak, amit a könyvekből, és ahogy ti mondjátok, összetett bizonyítékokból, tanúvallomásokból lehet megállapítani. Az anyai tekintet a lélekbe fúródik. Az anya lát az ilyenekben még vakon is. Ha másképp nem, hát megszagolja a menye bűnét. Ó, anyám, bár csak igaz lenne. Hát az új is van. Mert a szeretetnek vannak olyan csodái is, ami te neked fájna, édes fiam, az előbb az én szívemen szalad át. Ha már most én azt mondom, hogy Rozália ártatlan, az nem üres levegő. És aki ennek az ellenkezőjét meri állítani, annak én velem gyűlik meg a baj, a forgós teremtette. Fölrakta csípőjére mind a két kezét, és kihívóan nézett szét, mintha láthatatlan ellenségekkel volna tele az egész szoba. Pedig már akkor is, de szívesen adta meg magát az egyetlen kételkedő is. Ezek után elbeszélte a nemzetes asszony a látogatása részleteit. Mohon szürcsölte fel a szenátor, mint a szomjas föld a harmad csöppeket. Nos, hát ott voltam, és már itthon elgondoltam a tervet. Nem mentem üres kézzel. Elvittem az utolsó Georgina rózsát, mert azokról, amit jól tudod, az a babona él az itteni fehér személyvilágban, hogy aki egy ilyen rózsát hajába tűz, kérője lesz abban az évben. Aki kettőt tűzhet, annak két kérője lesz. Hát jól van, megyek a rózsával, többnyire küny voltak a növendéklányok az ámbituson, majd kiugrott a szemgolyójuk, úgy nézték az én rózsámat. Mind kérő után bomlik az. Tudakolom Rozikát, azt mondták, bent hím ez a klöszter kisasszony szobájában. Csak ugyanott foglalatoskodott a keresztanyád oldala mellett. Beszéltünk prücsköd, bogarat, mint közönségesen. Akkor egyszer csak ráviszem a szót nagy ravaszul a Georginára, hogy kinek adjam. Magának már ugye adtam, Rozika. Ugye mosolyogva felelt, hogy ő már kapott egyet az idén, de elvesztette a hajából, hát elvesztette a kérőt is. Érdekes volna, ha tudná, hol vesztette el, kérdeztem a tervemhez híven. Kacagott, és süppettek alma virágszín arcán azok a kis gödröcskék. Hát bizén azt a kerti vendéglőben vesztettem el, mikor Kvendel úr, mikor is volt az Matild néni, kedden este, sőt éjjel szólt közbe, Klöszter kisasszony. Nagy meglepetést színleltem. Éjjel? Megfoghatatlan. Mit csinált ott éjjel? Tiszta tekintetét rám emelte, és látszott elfogulatlanságán, büszke nyugodtságán, hogy nem veszi szavamat fürkésző nyomozásnak, inkább csodálkozásnak a bátorsága fölött. Örökségi ügyben egy írást kellett aláírnom tanúk előtt. Kik voltak a tanúi, kérdeztem. Kvendel úr felelte, és Görgei György. A fiatal szenátor felugrott, mint akit kígyó mart meg. Görgei György, ismételte a nevet sötéten. Ezt jó lesz tudni. Ne csinálj magadnak rémképeket, barátom, hiszen az eset világos. Már tudnék, mire nézve világos? Természetesen arra nézve, hogy Rozáli ártatlan. Miből gondolja ezt? Nos, mondtam már, a tekintetéből és abból az egyszerűségből, nyíltságból, amelyel elbeszélte a kerti látogatását. Egy bűnös leány nem viselkedett volna így. Maga mama a legjobb asszony a világon, de az ilyenekhez nem ért. Én az ellenkezőt olvasom ki ebből az előadásból. Hogy? Kifogásolom, és elítélem az egészet, s hibáztatom Klöszter kisasszonyt is. Miért? Kvendel úr megjelenik, és elkéri növendékét fontos ügyben. Nem kötelessége-e kiadni? Megengedem, de hogy jut oda Görgei György? Azt már igazán nem tudom, de nem is tartom lényegesnek. Valami rothad, kiáltott fel a szenátor keserűen, és kezét lüktető halántékára tapasztá, mintha a széteséstől féltené fejét, szemei vérbe borultak. Az előadás nagyjában, hiszen igaz lehet. A vén gazember Kvendel természetesen elvihette Rozálit, ahhoz joga van. De az indok, mamám? Gondolkozzál az indokról, micsoda együgyű mese, hogy egy okmányt kellett aláírni tanuk előtt. Hát miért kellett azt a kerti vendéglőben aláírni, úgy szólván éjjel? Ocsmány szerelmi kalandok rossz hírű színhelyén. Hát nem írhatta volna otthon alá az intézetben? Fabriciusné felkacagott édes deden, hogy szinte könnye csordult ki. Jaj, te bolondos gyerek, hát minek szólsz közben, míg végig nem hallgatsz? Mert hiszen már éppen ott tartottam, hogy azért mentek a kerti házba, mert az alispán személyes jelenlétében kellett az okmányt aláírni. Hát persze, na persze, a szenátor a homlokára ütött, ez már világos. Megnyílt előtte az egész perspektíva. Hát igen, bíza, ott volt az alispán is, hisz akkor fogta el Nuskorbot. És természetesen ő nem jöhetett be a városba, se nem jelenhetett meg ott nappal. Olyan jó kedve támadt hirtelen, hogy táncoló lépésekben rohant a nemzetes asszonyhoz, és elkezdte széles örövében csókolgatni. Aj, eredj, no, még megfojtasz. De hát ne ugrálj, mint a Máriási Gábor kosa, mikor sót látott. Ülj nyugodtan, vesztek, hogy beszéljem el a többit is. Hát tovább is van. A java még csak most következik. Köszönöm, édesanyám, de én már teljesen meg vagyok nyugodva. Többi már engem nem is érdekel. Hát, ha még az is érdekelne. Hallgass csak, mi történt azután. Azt mondom Rozálinak, hát sajnálta a rózsáját. Mosolygott szegényke is így felelt. Sajnáltam, de csak a rózsát, és nem a kérőt. Természetesen mondám, mert csak a rózsát vesztette el galambom, mivel hogy már hordta a hajában, tehát a kérő meg lesz. De abban meg nem hisz az én Rozáliám, jegyezte meg az öreg Matild. Pedig legalább ebben az esetben bizonyos, erősködtem velük. Annyira bizonyos, hogy már itt is van a házban. Mindketten kérdőleg pillantottak rám. Azt hitték, félrebeszélek. Sőt, itt van a szobában, folytatám, mert én vagyok az kedves kicsikém, és kérem, legyen a fiamnak felesége. Lángba borult a gyermek szenátor arca. Anyám, ha csak ugyan megtetted, kiáltál folytott reket hangon, akkor... Na persze, hogy megtettem, ha mondom, és mi van akkor? Olyan hajmeresztő vakmerőséget cselekedtél? Hát hiszed, ez a dolog még meg nem érett. Miért ne volna érett, hisz szeret? Mondta, liekte szinte lázasan. Nem mondta, de nem bírta eltitkolni. Beszélj, beszélj, hát mi történt aztán? Az ő arca is lángba borult, mint a tiéd most, és egy miatyánk alatt nem tudom, hogy történt, egyszer csak nincs többi a szobában. És aztán kerestük keresztanyáda, kerestük, kerestük az egész házat, tűvétettük, kiabáltuk a nevét, se onnan semmi lesz. Istenem, Istenem, na ne félj, nem veszett el, végre mégiscsak megtaláltuk az éléskamrában. Egy elenséges zsákon ült, és sírt keservesen. Aj, magamhoz vontam, fejét az ölembe tette, de édes kis feje van. Kérdeztem, hogy mit mondjak neked, de nem felel, csak egyre sírt zápormódra. Nézd, milyen nedves itt a sejem ruhám. Gyerek szenátor bizonytalanul nézett az anyjára. Azt mondja mamácskám, hogy sírt. Hát hogy vegyük ezt most? Oktondi vagy fiacskám? A nő szíve. A szemein átmutatkozik. Álnoksága a tetteiben. Ravassága a nyelvehegyén. Rozáli sír, mert tele van a szíve, és szeret. Te pedig most eredj, töröld le a könnyeit. Nem mondatta magának kétszer. Csinosabb ruhát vett föl, és sietett át a szomszédba. De bezzeg nem sírt már akkor Rozália. Az udvarról hallotta csattogni a hangját, amint egy víg német dalt énekelt gitár kísérete mellett. A szalon már akkor tele volt. Ilyenkor jöttek a látogatók Klöszter kisasszonyhoz éppen péntek lévén, előkelő katonatisztek és a helybeli patríciusok fiai, úgy szintén a kisasszony barátnői. Ilyenkor mindig egy kis hangverseny volt a társalgó teremben, valamelyik kisasszony szabalt, egy másik énekelt, a harmadik táncolt. Irigyelt ember volt, akinek a péntek estékre joga volt megjelenni Klöszteréknél. A kisasszony mindig ki tudott gondolni valami kedveset, valami eredetit, ami elbájolta a közönséget, amiről sokat beszéltek, nem csak a városban, hanem a környéken is. Kivált télen fejtett ki nagy leleményességet. Egyszer csak a múlt karácsonykor behoznak a cselédek két teknőt és vizes dézsákat. Uram teremtő, mi lesz itt? Majd bejönnek a kisasszonyok felgyűlt ingújakkal, fölhajtott szoknyákkal, és elkezdenek mosni. Ugyanis a mosásból tettek vizsgát a kisasszonyok. De micsoda gyönyörűség volt azt nézni. Máskor rokkák mellett ülve találja a belépő egy törékeny, piskóta testű, bűbájos teremtéseket. Rozália ma ügyetlen volt, amit Fabricius-t belépni látta, kiesett kezéből a gitár. Blom Miklós odarohant, fölemelte, de ebbe annyira belezavarodott, hogy a dalocska szövegét elfelejtette. A lányok nevetgéltek, míg végre az egyik kislány megsúgta a következő sort, és Rozália tovább folytathatta a dal, de fátyolozottan, szintelenül, minthogyha nem is az ő édes, olvadékony hangja volna. A hangverseny után némi játékok következtek, a künna farkas bent a bárány, meg a lótuszvirág utazása. És ám bár öregasszonyok is voltak jelen, akik minden mozzanatra figyeltek,